Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt kijelölték a mai vasárnapra. Megírva találjuk Mikás próféta könyvének 7. fejezetében, a 7. verstől a 10. versig a következőképpen. De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Viselnem kell az Úr haragját, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el. Bár most ezt kérdezi tőlem, hol van az Úr a te Istened? Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hol van az Úr a te Istened? Mikás azt kérdezi, hogy az ellenség kérdezi tőle ezt. Az ellenség, aki kritizálja, aki szurkálja, aki beleköt, aki keresztbe tesz neki, és aki a hite miatt is gúnyolja. Hol van az Úr a te Istened, hogy ugyanolyan szerencsétlen vagy, mint bárki más, vagy még szerencsétlenebb? Hol van az Úr a te Istened, hogy ha ezt szenveded el, nem boldogabb a te életed sem, mint bárki másé? Sőt, időnként úgy látjuk, mintha a hitetleneknek jobban menne. Mintha a hitetlenek jobban boldogulnának, és boldogabbul élnének a földön. Hát hol van az Úr a te Istened, aki megengedi, hogy megbetegedj? Hol van az Úr a te Istened, aki megengedi, hogy fájjon? Hol van az Úr a te Istened, aki megengedi, hogy ne aludj éjszaka? Hol van az Úr a te Istened, aki megengedi ezt a járványt? És esetleg egyetemista vagy, és most kínlódsz, hogy hogy lesz meg a fél éved? Vagy esetleg olyan cégnél dolgozol, vendéglátás vagy ilyesmi, most nagyon rosszok a kilátások. Hol van az Úr a te Istened? Kérdezi az ellenség. Talán a sátánra, Isten ellenségére gondolunk. Ő biztos, hogy gúnyolódik velünk. Egy ismerős mondta nemrég, hogy tudod, Isten azt parancsolta, hogy szeressem magamat. És elcsodálkoztam, hogy most mire gondol. Azt mondja, rájöttem, hogy magam vagyok saját ellenségem. Miből jöttél rá? Elgondolkoztam annak az embernek az életén, akit az ellenségemnek véltem, mert hogy ő nem csak engem gyűlöl, hanem még sokakat másokat is, állandóan kritizál, mindennel baja van, meg mindenkivel baja van, és rájöttem, hogy hát ő tulajdonképpen a saját maga ellensége, hiszen a gyűlölködésével egészen tönkreteszi magát, meg a másokhoz való rossz hozzáállásával egészen tönkreteszi magát. Rájöttem, hogy hát ő tulajdonképpen a maga ellensége, nem is az enyém. De akkor ki az én ellenségem? Hogyha ő a saját ellensége, akkor lehet, hogy én is leginkább a saját ellenségem. Magamnak vagyok az ellenségem. Ez szerint a logika szerint mindenképpen. Nekem is egy igazi ellenségem van, saját magam. És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy szeresd ellenségedet. Legalább meg van parancsolva, hogy szeresd magad, még ha a saját ellenséged vagy. Miért mondom azt, hogy magunk ellensége vagyunk? Mert hát nem mi magunk tesszük fel ezt a kérdést ott belül. Hol van az Úr az én Istenem? Akihez imádkozom, akihez könyörgöm. És miért nem hallgat meg? És miért másképp intézi? Miért más az ő terve, mint amit én gondolok, hogy Istennek ezt és ezt kéne csinálnia. Én kigondolom, hogy mi legyen az ő terve, hogy neki mit kellene tennie, mit lenne szabad megengedni és mit nem, és amikor kiderül, hogy az ő terve mégis valami más, és olyan hiába valónak tűnik, hát hiába imádkozunk, hiába mondjuk meg Istennek, hogy mit kellene tennie. Ő ragaszkodik ahhoz, hogy ő az Úr, ő az Isten, ő dönti el a dolgokat. És akkor a hitünk meginog. Hol van az Úr az én Istenem? Miért engedi ezt Isten? Mert amikor ezt kérdezzük magunkban, lehet a másik ember előtt nem, mert lehet, hogy szégyeljük úgy nyíltan feltenni ezt a kérdést, mert hát mégiscsak hívő keresztényeknek valljuk magunkat, és úgy gondoljuk, hogy nem illik feltenni azt a kérdést, hogy miért engedi ezt az Isten, de azért úgy magunkban feltesszük saját magunknak ezt a kérdést. Ellenségem most ezt kérdezi tőlem. A bennem levő hitetlen énem, ezt kérdezi a bennem levő hívő énemtől, hogy akkor most mi van? Hol van az Úr az én Istenem? Mert miért engedi ezt Isten? Miért? Hol van? Egy filmélményem jut eszembe. Többször láttam Zeffirellinek a Názáreti Jézus című filmjét, és aki látta, talán eszébe jut, hogy van az a jelenet, amikor még Jézus gyermek, valami 8 éves körül lehet, és a római katonák feldújják Názáretet, és elég kegyetlenül elbánnak ugye ott a názáretiekkel, miközben a gyermek Jézus ott áll az ácsműhely előtt, József és Mária között, és akkor sok jajveszékelés között egyre többen fölteszik ezt a kérdést, hogy miért engedi ezt Isten? Miért nem űzi már ki a rómaiakat a mi hazánkból? Mikor jön már el Isten szabadítása? Ugye várva várják a messiást, várva várják a szabadítót. Ők úgy képzelik el, hogy a messiás a földön teremt majd egy paradicsomot, egy mennyei állapotot, kiűzi a rómaiakat, és szabadság lesz, boldogság lesz. És akkor mikor jön már ez a messiás? Mikor jön már ez a szabadító? Meddig várjunk még, hiszen megígérte Isten, le van írva a proféták irataiba, hogy fog jönni a messiás. Mikor jön már el Isten szabadítása? És akkor a kamera úgy ráközelít a kis Jézusra, és akkor az embernek úgy megdobban, hogy de hát ott van közöttük. Jézusnak még a neve is azt jelenti, hogy Jahve a szabadító. Az Úr, Jahve, az örökkévaló Isten, a vagyok, aki vagyok, ő a szabadító. És a Jézus név ezt jelenti. Az Úr az, aki megszabadít, és ott áll közöttük. És ők kérdezik, hogy hát hol van? De hát emberek, itt van közöttetek. Ott van közöttük, ott Názáretben is, de akkor ott még megtörtént a terror. És Jézus is elszenvedte. Az emberré lett Isten, elszenvedte ugyanazt, mint a többi názáreti. És aztán életében is, amíg az emberi életét élte itt a földön, elszenvedte ugyanazokat a dolgokat, mint bárki más. És saját magát sem tette kivétellé a szenvedések alól. Felnőtt életében sok beteget meggyógyított, démonokat űzött ki, halottakat támasztott fel, de soha nem magyarázkodott. Soha nem magyarázkodik, hogy miért pont te lettél béna, és nem az a másik. Vagy miért pont te vagy a vak. Ugye mi bennünk ez így merül fel, ez a kérdés, hogy hát miért pont velem történik ez? Miért én vagyok ilyen szerencsétlen? Sokszor a többi embert szerencsésebbnek látjuk, véljük, azt gondoljuk, hogy mi magunk vagyunk a legnyomorultabbak, a legszerencsétlenebbek, és akkor fölmerül, hogy hát miért pont az én életemben engedi ezt meg Isten? És Jézus soha senkinek nem magyarázkodik, hogy miért pont te vagy a béna, miért pont te vagy a vak, miért pont te vagy a démonoktól megszállott. Egyszerűen ezt úgy kezeli, mint egy természetes dolgot. Mert ebben a bűn által megromlott világban ez a természetes. Az Istentől való elválasztottság vele járója, hogy a világ ilyen, amilyen. Ez a természetes állapot, hogy megvannak a fájdalmak, megvannak a szenvedések, a betegségek, a meghalás, a világ azért ilyen, mert az emberiség elszakadt az Istentől. Ez a természetes. Azt nem magyarázza Jézus, hogy az egyik ember kevésbé szerencsétlen, mint a másik, vagy az egyik ember kevésbé szenved, mint a másik, hogy most ezek a különbség. Ebben nem megy bele. Soha nem magyarázkodik ezzel kapcsolatban. De óva inti a tanítványokat, hogy egyenes arányosságot véljenek felfedezni a bűn és a szenvedés között. Mert ugye az emberek akkor is hajlamosak voltak erre, most is hajlamosak, hogy hú, biztos azért olyan szerencsétlen, mert valami nagy bűne van. Mert ő bűnösebb, és akkor azért szerencsétlenebb. És Jézus erre határozott nemet mondott. Hogy nem. Emberek, a világ elromlott, azért romlott el, mert az emberiség úgy döntött, hogy elhagyja az Istent, a saját feje után megy, tudjuk ennek milyen következményei vannak, mert saját bőrünkön érezzük, hogy az emberiségnek a bűne az mit okoz saját magára. Ez egy természetes állapot a bűn miatt, ami van, de az nem igaz, hogy az a bűnösebb, aki a szerencsétlenebb. Nem. Azt mondja, hogy azt gondoljátok, hogy azok bűnösebbek voltak, akikre a torony ráomlott? Nem. Tehát ilyen egyenes arányosságot nem vélhetünk a bűn nagysága és a szenvedés nagyságok között. Ilyen teológiai vitákat nem folytat Jézus, hogy akkor most miért és miért nem. Viszont újra és újra felhívja a figyelmét az őt hallgatóknak arra, újra és újra határozottan rámutat arra, hogy van megoldás, van kiút. Ez az állapot nem végleges, nem ez az, ami örökké fog tartani. Amiben most vagy és nagyon szenvedsz ebben a helyzetben, és nagyon fáj, nem ez a végleges. Ebből van kiút, és ez a kiút maga Jézus. A János evangéliumának a 14. fejezetében mondja ugye saját magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ő a kiút ebből az állapotból, ő a kiút ebből a fájdalomból, ő a kiút ebből a szenvedésből. És hogy kezdődik ez a 14. fejezet? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ha nem így lenne, akkor mondtam volna nektek, hogy ezért jöttem, ezért halok meg értetek, ezért veszem magamra a bűneiteket, ezért megyek el, helyetek lesz a mennybe. Testvérek, belegondoltatok ebbe? Halottak napja van, sírunk a halottaink miatt, és ez nem baj, sírni kell. De belegondoltatok ebbe, hogy el van készítve a helyünk Isten országában a mennybe? És az Úr Jézus oda vár bennünket, hogy névre szóló helyünk van, amit ő megszerzett nekünk a szenvedésével és a kereszt halálával. Jézus nem magyarázkodik, de magára vette a bűnt. A bűnt, ami a szenvedést okozta. Ezt Isten egyértelműen elmondja az 1 Mózes 3-ban, a bűnbeesés története végén, hogy eddig minden szép és jó volt, ugye, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Most azért, mert az ember elhagyta az Istent, elfordult tőle, most minden elromlik. Az Istentől való elfordulás miatt jött be a világba minden rossz, minden fájdalom, betegség, meghalás. De Jézus ezt magára veszi és elhordozza. Ez a megváltás. Erről szól a keresztény hitünk. A keresztény hit az nem a jó Istenben való hit. Van egy ilyen népies vallásosság, ugye, hogy hiszünk a jó Istenben, gondoskodjon rólunk, adja meg az ennivalót, meg amire szükség van, és pont. De ez nem a keresztény hit. A keresztény hit arról szól, hogy mi emberek nagyon eltoltuk, hogy elfordultunk az Istentől, nagyon eltoltuk, hogy a magunk feje után megyünk, nagyon eltoltuk, hogy a saját útunkat járjuk az Isten útja helyett, de Isten ebben nem nyugodott bele, és van megváltás, és van kiút. Az Úr Jézus eljött, hogy helyrehozza azt, amit mi emberek elrontottunk, és hogy újra rátérjünk Isten útjára. Hogy a bűneinktől megtisztuljunk, és újra ráléphessünk az Isten útjára. Újra járhassunk az ő akaratában, újra ő hozzá tartozzunk, újra boldogok legyünk ő vele az ő országába, a vele való teljes közösségben. És akkor a miért helyett kérdezzük inkább azt, hogy hogyan. Hogyan szabadulhatunk meg a szenvedéstől, hogyan szabadulhatunk meg a haláltól, hogyan tisztulhatunk meg a bűneinktől, hogyan lehet örök életünk. És a próféta annyira lelkesen mondja el ezt a bizonyságtételt, mert tulajdonképpen ez egy bizonyságtétel, egy lelkendező, örömteli bizonyságtétel, amit itt elmond. És akkor ott van a válasz a hogyanra. Hogyan? Hát először is azt mondja, viselnem kell az Úr haragját, mert vétkeztem ellene. Hogy el kell jutnunk oda, hogy lássuk már be, hogy elrontottuk. Lássuk már be, hogy bűnösök vagyunk, azért, mert elfordultunk az Istentől. Mert ugye a magunk feje után megyünk az életben. Mert hogy nem törődünk az ő akaratával. Mert hogy nem benne bízunk, nem benne hiszünk. És az úrvacsora előtt is ugye föltesszük a kérdéseket, és az első kettő erről szól. Vallod-e magad bűnösnek? És ezért kárhozatra méltónak. És azt válaszoljuk, vallom. Bánod-e igazán bűneidet? És azt válaszoljuk, bánom. A hogyanra ez az első, hogy el kell jutnunk oda, hogy lássuk be, ismerjük be, hogy eltoltuk. Eltoltuk, mert elfordultunk az Istentől. Mert nem ő vele vagyunk. Mert nem az ő oldalán harcolunk. Vallom és bánom. És aztán mi a második lépés? Azt mondja a próféta, ha elestem is, fölkelek. Eltoltam, de ezentúl igyekezem. Ez ugye megint egy kérdés az úrvacsora előtt, hogy igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni, és igyekezem, mert hogy ami rajtam áll, azt megteszem. Mert hogy hív az Úr Jézus, hogy kövessem őt, és akkor elindulok, és hogyha nem bírok elindulni, akkor imádkozom, és kérem az ő szent lelkét, hogy magamtól nem megy, de ő indítson el. Igyekezem. És aztán a harmadik, hogy szabadító Istenemben reménykedem, és akkor sorolja itt a próféta a reménykedésnek az igéit. Ez ugye az utolsó kérdésünk az úrvacsora előtt, hogy hiszed-e, hogy Isten megbocsát a megtérő bűnösnek az Úr Jézus Krisztusért? És akkor azt mondjuk, hogy hiszem. De mi van akkor, hogyha nem hiszem? Könyörgöm, imádkozom és könyörgöm azért, hogy adja az Úr az ő szent lelkét, adja a hitet ajándékba, hogy tudjak hinni, hogy tudjak bízni, hogy el tudjam fogadni azt, hogy ő megváltott. Ő eljött értem, emberré lett értem, meghalt értem a kereszten, megváltott. És akkor a prófétának a bizonyság tétele, hogy a reménységét, ahogy kifejezi, kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Kérdés, hogy mikor és hol teljesedik be ez. Mert most ugye nagyon sötétben érezzük magunkat, és különösen ez a járványos időszak, ez a sok bizonytalanság, ez a sok szorongás, meg hogy mikor lesz ennek vége, meg vége lesz-e egyáltalán, vagy hogy lesz, mint lesz. és egyéb nehéz dolgok is vannak ugye a jelen életben. Testvérek, hinnünk kell az örök életben. A földi életben sem lehet másképp boldognak lenni. Ennek a Mikeás prófétának volt elég gondja, baja az életben, meg a többi prófétának is tudjuk. De akkor honnan a reménység, honnan az öröm, honnan a békesség? Nem lehet másképp, hogyha tudjuk, hogy a mindenható Istennek a kezében vannak a dolgok. És a mindenhatóság azt jelenti, hogy ő neki van hatalma arra, hogy örök életet adjon. A postásunk egy Jézusban komolyan hívő ember, a Facebook oldalán, nem tudom, követi-e valaki, Facebook oldalán újra meg újra ír a hitével kapcsolatban elég hosszú írásokat. És most nem régen írt ezzel a kérdéssel kapcsolatban, a szenvedéssel kapcsolatban. Végigolvastam, mert nagyon jó volt. És az arra futtatja ki, hogy felteszi a kérdést, hogy el kell dönteni emberek, hogy itt akarunk boldogok lenni rövid ideig, és aztán örökké szenvedni Isten nélkül az örökké valóságban, vagy pedig a mennyben, Isten országában akarunk boldogok lenni örökkön örökké, és elfogadjuk, hogy igen, ez a földi élet, ez a bűn miatt megromlott földi élet, ez ilyen, amilyen. És el kell hordoznunk, ami ezzel együtt jár. Nagyon megérintette a szívemet, amit a temetési ige hirdetésben a férjem elmondott. Úgy nagyon, nagyon úgy szíven ütött ez a példázat. Ugye a Bálintné Gyöngyi szokta ezeket az idézeteket, Luther idézeteket, meg Max Lucado idézeteket naponta küldeni annak, aki kéri. És ez volt az egyik idézet a nemrégen, hogy képzeld el, hogy valaki azt mondja, hogy most 24 órán keresztül nagyon happy lesz, kedvenc embereiddel, a kedvenc ételeiddel, a kedvenc elfoglaltságoddal, valami csodálatos 24 óra vár rád. Csak annyit kell vállalnod, hogy egy ezred másodpercnyi szenvedéssel kezdődik az egész. Vállalod? Hát persze, hát mindenki elfogadja ezred másodperc, hát az semmi. Ezt meg sem érezzük, és utána 24 óra szuper program, szuper emberekkel, szuper módon. És azt mondja Max Lucado, hogy hát képzeld el, hogy ez a földi élet, ez egy ilyen ezred másodpercnyi idő az örökké valósághoz képest, amit Isten tartogat, amit Isten elkészített a számunkra. Nem mondja senki, hogy nem éri meg. Nem mondja senki, hogy nem éri meg ezt az elég rövid életet felvállalni hittel, amikor ott van Isten ígérete. Helyünk van a mennyországban. Helyünk van az ő országában. Lehetünk vele teljes közösségben. És az a teljes boldogság az örökké fog tartani. Jézus nem magyarázkodott, és nem is ígért a földön semmit. Sőt, az ellenkezőit. Azt mondja, e világon nyomorúságotok lesz. Nézzük végig a négy evangéliumot. Van egy ígéretünk arra, hogy itt a földön mentesülünk minden szenvedés alól? És hogy itt egy földi mennyországban lesz részünk? Nincs ilyen ígéret az evangéliumokban. Az ellenkezője. Azt mondja az Úr Jézus, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Azt mondja, emberek, van valami több ennél a földi életnél, van valami több. és azt kell megragadni. Az az igazi kincs, az Istenhez való tartozás az igazi kincs. És azt soha senki nem veszi el tőlünk. Egy-két hónappal ezelőtt már mondtam ezt a 17 éves fiút, akinek egy ilyen szép bizonyságtétele volt. 17 évesen már 9 évet töltött kórházban, és kérdezték tőle, hogy igazságos az az Isten, aki megengedte, hogy te még csak 17 éves gyerek vagy, és ebből 9 évet már kórházban töltöttél. És azt mondta a fiú, hogy nem szoktam ezen gondolkozni, hogy Isten velem igazságtalanabb, mint mással. Nem gondolkodom erről. Arról gondolkodom, hogy Istennek egy egész örökké valóság a rendelkezésére áll majd, hogy kárpótoljon. Ebbe kell belekapaszkodnunk. Tegnap reformáció ünnepe volt, azért is énekeltük a Erősvár a mi Istenünket, meg azért piros az oltárterítő, hogy a reformáció ünnepéről is megemlékezzünk. Luther Márton is erre hívta fel a figyelmet. Hinni kell, és Jézusban kell hinni, nem másban. És azt szerint kell hinni, úgy kell hinni, ahogy az ő igéjében benne van. És kegyelem által kell élni az életünket, az ő kegyelmét kell elfogadni. És ma meg halottak napja van, délután lesz a temetőbe is istentisztelet, meg biztos mindenki kimegy a temetőbe megemlékezni az elhunytakról. És nem baj, ha sírunk, kell a sírás, gyógyító hatása van annak, hogyha ki tudjuk magunkat sírni. Nem az a baj, hogy sírunk, meg szomorkodunk. De hogy úgy emlékezzünk meg az elhunytakról, meg úgy legyünk ott a temetőben, hogy hinni kell az örök életben. A külmissziói híradó most a napokban jött meg az októberi szám, és ennek a mostani számnak ez a témája, hogy hogyan viseljük a nehézségeket. Ugye a misszionáriusok írják a beszámolókat a világ minden részén, ki itt, ki ott szolgál, és írják a beszámolóikat a missziós területekről, és most ekkörül a téma körül forognak, hogyan hordozzák el a nehézségeket a Közel-Keleten, ahol tilos Jézusban hinni, vagy Afrikában, ahol nagy nyomorúság van, vagy Dél-Amerikában, ahol a drogbároktól kell félni, az ő terrorjuktól kell félni, és így tovább. Na, ebben a magazinban találtam ezt az érdekességet. A lelkész az istentiszteleten az egyik presbitert kéri fel kezdő imádságra. Az feláll és így kezdi. Uram, utálom a tejfölt. A lelkész meghökken és tágra nyílt szemmel figyel. Uram, utálom a disznózsírt. A lelkész nem hisz a fülének. Uram, nem vagyok oda a lisztért sem. De miután az összes hozzávalót összekevered és a forró kemencében megsütöd, nagyon finom keksz lesz belőle, és azt már nagyon szeretem. A presbiter azután így folytatta. Uram, ha nehéz az életünk, ha egyszerűen nem értjük, hogy most éppen mit csinálsz, kérlek segíts kitartanunk és várnunk, mert amikor a végén mindent összekeversz és az egészet kisütöd, az, ami kijön, biztos, hogy ezerszer jobb lesz a világ legfinomabb kekszénél. Ámen. Igen, ez jól kifejezi. Uram, utálom a betegséget. Uram, utálom ezt a járványt. Utálom azt, hogy küzdeni kell, meg hogy mindenért meg kell harcolni, meg hogy semmi nem megy magától. Utálom, hogy reggel korán kell kelni. Utálom, hogy nem tudok éjszaka aludni. Utálom, hogy depressziós vagyok. Utálom, hogy ez a bajom. Utálom, hogy az a bajom. Utálom, hogy rákos vagyok. Utálom, hogy szívbeteg vagyok. Jogos. De aztán, amit majd Isten kihoz ebből az egészből, hogy a végén, ami kisül ebből az egészből, az valami nagyon jó lesz, és nagyon boldog lesz, és nagyon jó lesz őt színről színre látni, és nagyon jó lesz vele együtt lenni, és nagyon jó lesz abban az igazi boldogságban lenni. Emlékezzünk rá, hogy ez egy ezred másodperc. De ezt az ezred másodpercet is őneki kellene átadnunk. Mert hogyha ezt az ezred másodpercet, ezt a föld életet neki adjuk át, akkor lesz részünk az örök boldogságban. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, Uram, hogy tulajdonképpen ilyen kettősség van bennünk. A hitetlen énünk felteszi a kérdést a hívő énünknek, hogy éppen hol vagy, amikor történnek a dolgok. Éppen miért engeded? Úr Jézus, te meghaltál értünk, és feltámadtál. Tisztíts meg bennünket minden bűntől, minden hitetlenségtől. Ajándékozz nekünk az élő hitet, hogy beléd tudjunk kapaszkodni. Hogy tudjunk benned bízni, benned hinni, és tudjunk a te utadon járni. Magunktól nem megy se a hit, se a reménykedés, se a bizalom. Hiába is erőlködünk, nem megy. Add nekünk a te szent lelkedet, és ajándékozz meg olyan igaz hittel, ami elvezet a bűnvallásra, a bűnbánatra, az igyekezetre, arra, hogy egészen a te utadra lépjünk, és a te utadon járjunk. Amen.